Krisztus elszánt határozottsága népéért való szenvedés vallásában. Charles Haddon Spurgeon 2443. prédikációja. Nyomtatásban megjelent 3 évvel a szerző halála után, 1895. december 15-én. Elhangzott valamikor 1855 és 60 között londoni szolgálatának első éveiben, a New Park Street baptista imaházban. Alapige Márk evangélium a 15. rész 23. vers. És mirhás bort adtak néki inni, de ő nem fogadta el. Üdvözítünknek úgy a keresztre szegezés előtt, mint a kereszten is több alkalommal felkínáltak különféle italokat. A keresztre szegezéskor igyekeztek rávenni őt, hogy igyék bort vagy ecetet, amint nevezték, epével keverve. És amikor megízlelte, azt olvassuk, hogy megízlelte, nem akarta azt meginni. Amikor már a kereszten volt, a katonák csúfolódva ecetet adtak neki inni, vagy valamilyen gyenge italt, amit ők rendszerint ittak, gúnyosan itatva őt a poharukból. És ismét, amikor azt mondta a szomjúhozom, egy ecettel telt szivacsot izsóba mártottak, és nátszára tűzve ajkaihoz emelték. Úgy hiszem, ez alkalommal a felajánlott mirhásbor különbözött a többitől. Ezt a mirhásbort irgalmassági cselekedetként ajánlották fel neki. Matthew Henry írásmagyarázó szerint ezt azok a szent asszonyok készítették, kik az urat követték, és szükségeiről folyton gondoskodtak. Követték őt valahová csak ment. Az ő bőkezűségük folytán történt, hogy a Judásnál levő erszény általában mindig tele volt, annyira, amint a szükség kívánta. Úgyhogy abból a pénzből, amikor csak kellett, mehettek és vehettek ennivalót mesterüknek és tanítványainak. Ezek az asszonyok voltak azok, akik elkészítették a fűszerszámokat, hogy bebalzsamozzák őt a temetésekor. És Matthew Henry úgy véli, hogy ezek az asszonyok iránta való szánalmuktól indítva kéznél tartották-e mirhás bort, hogy erősítsék őt nyomorúságában, hogy azok az étudatos szenvedések bizonyos fokon enyhítessenek a részleges elkábítás által, mint a mirhás borból való erős kortyolás eredményezhetett volna nála. Ez alkalommal azonban üdvözítünk határozottan elutasította a kelyhet. Nem fogadá el. A keserű űrmöt megízlelte, de ezt egyáltalán nem fogadta el. Ettől teljesen elhatárolta magát. Miért? A válasz nem üdvözítünk abstinenciájában, szeszes italtól való teljes tartózkodásában található, mert ő nem volt abstinens. Sohasem volt ő magának kedvező, de bizonyosan nem volt italtól teljesen tartózkodó. Ő volt az ember fia, aki evett és ivott. Nem érzett ellenszenvet a bor iránt. Ő maga hozta azt létre, és ivott belőle. Ezért meg is kapta egy csúfnevet, a nagyétű és részeges ember. Nem azért, mert megérdemelte, hanem mert keresztelő Jánossal ellentétben, ki önmegtartóztató módon óvakodott a közönséges ételtől is, Jézus Krisztus leült a vámszedőkkel és bűnösökkel, együtt ünnepelt az ünneplőkkel, és úgy evett és ivott, mint minden más ember. Azt sem gondolom, hogy az ok valamiképpen Krisztusnak a fájdalom iránti szeretetében rejlene, sem valami érzéstelen vakmerőségben, mely arra vezette volna őt, hogy így szóljon, szenvedni fogok, és a poharat eltolom magamtól. Távol legyen ez Krisztustól. Sohasem tolta ő magát a szenvedés útjára, amikor az szükségtelen volt. Nem adta át magát ellenségének kezébe, csak amikor eljött az ő órája. Elkerült az üldözést, amikor az üldözés elkerülése nem hozott sérelmet ügyére. Visszavonult Judeából, és nem akart azon a vidéken járni, Heródes miatt, ki meg akarta őt ölni. Én úgy hiszem, hogyha üdvözítünk nem az engesztelő áldozat lett volna, ha az ő szenvedései csak egyszerűen egy mártír szenvedései lettek volna, úgy mohón kiitta volna a neki felajánlott poharat, és semmit sem hagyott volna benne. Azok, amiért visszautasította, úgy vélem, semmi másban nem található. Dicsőséges jelentés rejlik-e tényben, hogy megváltunk határozottan elutasította a mirhás bort ajkaitól. A menny magaslatán állt hajdan az Isten fia, és lenézett, és felmérte, milyen messze van ő a nyomorúságok legsötétebb mélységeitől. Számba vette mindazt a szenvedést, melyet egy embernek el kell szenvednie ahhoz, hogy leszálljon a fájdalom és nyomor mélységeibe. Elhatározta, hogy ahhoz, hogy hűséges főpap legyen, és szenvedő főpap is, meg fogja járni az egész utat, a legmagasabb szintől a legmélyebbig, a dicsőség legmagasabb trónjától a legkeservesebb keresztig. Ez a mirhás kehely épp a nyomor legmélyebb szintje előtt állította volna meg őt, és ezért ezt mondta, nem fogok megállni félúton, hanem végigjárom az egész utat, és ha ez a kehely enyhíteni képes szomorúságomat, épp ez lesz az oka annak, amiért nem fogom kiinni azt, mert eltökéltem, hogy a nyomorúság legmesszebb pontjáig elmegyek, hogy megteszem, elszenvedem és elviselem mindazt, amit a testet öltött Isten elhordozhat az én népemért, az én halandó testembe. Nos, szeretteim, ezt a tényt kívánom most elétek tárni. Azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus szenvedni jött a világba. És mivel a mirhás bor meggátolta volna őt a legmélyebb pont elérésében, ezért nem fogadá el. Ki fogom mutatni nektek először, hogy ez gyakran megnyilvánult az ő földi életének egész folyamán át. És hogy nem akart tenni egy olyan lépést sem, ami csökkentette volna nyomorúságát. Mert elszántan vállalta, hogy végigmegy a szenvedés egész pályáján. Másodszor megpróbálom feltárni nektek az okát ennek az elszántságnak. És harmadszor azzal zárom majd, hogy szólok a leckéről, amit mi tanulhatunk ebből. Első fejezet. Üdvözítünk végig akarta járni a nyomorúság egész pályáját. Minden tekintetben hozzánk hasonlóan akart szenvedni. Az engesztelés teljes kínjait el akarta viselni, a legkisebb enyhítés vagy hajszálni csökkentés nélkül. És úgy gondolom, fel tudom mutatni nektek, hogy Krisztus életében számos alkalommal el volt szánva arra, hogy megkísértessék mindenben, amiben csak az emberek megkísértetnek, és megkísértessék a kísértés erejének végső határáig. Nem volt hajlandó elfogadni semmit, ami korlátozta volna a kísértésnek emberre gyakorolt hatását. Néhány bizonyítékot tárok elétek erre nézve. Először is Krisztus tudta, hogy ti meg én ki leszünk téve a veszedelemnek. Ezért elhatározta, hogy kiteszi magát ő is a veszedelemnek, és hogy semmiképpen sem fog megszökni a veszedelemből, még ha ennek módja hatalmában áll is neki. Hadd tárjam elétek őt, ott van magasan a templom tetején. Ott áll mesterünk, s az ördög az oldalánál egy szédítő magaslaton, csak egy keskeny párkány áll a lába alatt. Fenséges kiegyensúlyozottságban állott, és lenéz a dombra, melyen épült a templom, az alanta levő mélységbe. És az ellenség szól, vesd alá magadat, bízd magad az angyalok gondjaira. Olyan volt ez, mint ez a mirhás pohár. Ne állj itt ebben a veszélyben, vesd alá magad arra az ígéretre, vesd rá magad arra az ígéretre, és hagyd magad az angyalok szárnyaira, mert ők kezükben hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. De amint nem volt hajlandó elfogadni a poharat, úgy nem volt hajlandó elfogadni ezt a szabadulást sem a veszedelemből. Hanem ott állt egyenesen, Istenében erősen bízva, nem használva olyan eszközöket a szabadulásra, melyeket a kísértő kívánt volna tőle, hogy használjon. Épp mint ahogy nem akarta kiinni a poharat sem. Vegyünk egy másik esetet. Jézus Krisztus tudta, hogy népek közül sokan fognak szenvedni testi szükségben, szegénységben, nyomorúságban. Ezért éhezett. Miután 40 napig böjtölt, megszabadíthatta volna magát az éhségtől, azzal, hogy a köveket kenyéré változtatja. Valaki azt mondhatná, igen ártatlan tett lett volna a köveket kenyéré változtatni, s táplálnia magát. Nem, mondja Krisztus a kínzó éhségnek, akarom, hogy elmenj addig, ameddig csak tudsz. Nem fogom-e köveket kenyéré változtatni. Engedem, hogy az éhség hadd gyakorolja minden erejét felettem. Hagyom, hogy testem akár szétszaggattassék vad fogai alatt. Nem fogom enyhíteni ennek nyomorúságát. Nem volt hajlandó elfogadni a mirhás bort, mit az ördög ajánlott fel neki a pusztában, amikor azzal kísértette, hogy a köveket kenyéré változtassa. Nem akarta nyomorúságát csökkenteni. Mondok egy másik esetet. Sok ember megkísérelte már, hogy életét rövidre szabja, mivel nagy volt a nyomorúságuk, és nem volt már reményük a boldogsághoz. Ezért kívánták a halált. Azt kívánták, bár olyanok lennének, mint egy koraszülött idétlen gyermek, hogy bezárassanak a föld méhébe örökre. Várták a halált, óhajtoztak utána, s ha egy lehetőség útjukba vetődött, melyben dicsőséggel halhattak meg, az öngyilkosság gyalázata nélkül, milyen sokan elfogadták volna a halál alternatíváját. Itt van üdvözítünk egy hasonló helyzetben, mert a Názáret dombján egy oromhoz vonszolják, hogy onnan letaszítsák. Ó, emberfia, legbölcsebben döntesz, ha engeded magad ledobatni azon a hegyoldalon, melyen a város épült. Ha bölcs vagy, hagyod, hogy hanyat homlok kergessenek és letaszítsanak. Így véget ér minden nyomorúságod, mert másként évek várnak rád, melyekben nyásként fognak sütni az üldöztetés lassú tüzénél, és azután a legmélyebb nyomorúság özönvizén kell átmenned. Nem gondoljátok, hogy a kísértés átsuhant elméjében, engedd, hogy levessenek. Ő mindent jó tudott. Ha engedte volna magát levettetni, úgy egy dicsőséges halált halt volna, mint egy mártír próféta, kit tulajdon hazájában öltek meg. De nem így tett. Ő átment közöttük és eltávozott. Mert, amint visszautasította a mirhásborral telt kelyhet, úgy visszautasította a gyors halált is, mely mentesítette volna jövőbeli szenvedéseitől. De nem veszitek észre, hogy csak néhány mintapéldányt adtam nektek? Úgy fogjátok találni, hogy a megváltó egész életét ez jellemezte. Nem fogjátok őt egy alkalommal sem azon kapni, hogy csodát tesz saját testi fáradtságainak enyhítésére, vagy testi szükségleteinek és bajainak megoldására, hanem folyton hagyta, hogy az élet nehézségei, ártalmai teljes erejükkel, tombolásukkal rejázódújanak. Lecsendesítette egyszer a viharzó tengert, de tanítványaiért tette, nem önmagáért. Ott feküdt a hajóban, aludt, és hagyta, hogy a hullámok ide-oda dobálják, amint nekik tetszik. Megsokasította a kenyereket és halakat, de a sokaságért tette, nem önmagáért. Képes volt pénzt találni egy hal szájában, de az adó kifizetéséért történt, nem önmagáért. Az irgalom áldásait hintette mindenüvé, ahová csak ment. Megnyitotta a vakok szemeit, és sokakat megszabadított fájdalmaiktól. De sohasem gyakorolta csodatevő képességét önmaga hasznára. Ha a szél sűrített, hagyta, hadd csapjon az arcába. Ha keserves hideg volt, hagyta, hadd vegyen erőt rajta, mint ahogy tette a Gecsemáni kertbe. Fárasztó utazásaiban haladhatott volna, mint mennyei atya, akiről az öreg Thomas Sternhorn Zsoltár fordításában ezt mondja, az úr leszállt a mennyből, meghasítva az egeket ott fenn, s lábai alá vetette az éj sötétségét idelen. Kérubokon, nagy fényességben, királyi dicsben vonult, és hatalmas szelek szárnyain repült, dicső diadalút. Így tehetett volna Jézus is, ha neki tetszik, de ő fáradtságos gyaloglással utazott. Megtette volna, hogy a kútból felszökön a víz a markába, de ott ült és szomjazott, miközben hatalma volt forrásokat fakasztani épp azon kőből is, melyen ült. A kereszten így kiáltott szomjúhozom, és mégis, ha akarta volna, élő víznek folyamait fakaszthatta volna önmagából. Másokért tette ezeket, de egyiket sem önmagáért. Észreveszitek ezt a tényt, hogy Krisztus életének egész történetében sohasem tett semmit, amivel nyomorúságait enyhítette volna. hanem teljesen felvállalva a szenvedéseket, végigment azokon. És amint ez alkalommal visszautasította a mirhával vegyített bort, úgy sohasem fogadott ő el semmit, ami arra irányult volna, hogy megakadályozza őt a szenvedések szükségszerű útjának megtételében. Második fejezet. Hadd tárjon fel most nektek ennek az okát. Vajon valamiféle rendellenes szenvedés iránti szeretetből történt, hogy eként visszautasította Krisztus az erősítő italt? Ó nem! Krisztus nem lehetett kedvét a szenvedésben. A lelkeket szerette ő, de akárcsak mi a szenvedéstől undorral fordult el, sohasem szerette azt. Látjuk, hogy így volt, mert még a kertben is ezt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Emberi természete tiltakozott a szenvedéssel szemben. Amint az emberi természet ezt helyesen teszi, Isten úgy teremtett minket, hogy természet szerint ne szeressük a szenvedést. És nem rossz az részünkről, ha ellenszenvet érzünk iránta. Isten plantálta belénk ezt az ellenszenvet. Miért szenvedett hát Krisztus? Két okból kifolyólag. Mert ez a végsőkig menő szenvedés szükséges volt az engesztelés teljessé tételéhez, mely mindenképpen teljes érvénnyel üdvözít. És mert ez a végsőkig menő szenvedés szükséges volt az ő jellemének, mint irgalmas főpapnak tökéletesítéséhez, mivel neki együtt kell éreznie azon lelkekkel, kik maguk is a nyomorúságok legvégső fokáig jutottak, hogy segítni tudjon azokon, akik megkísértetnek. Azt állítom először, hogy szükséges volt a tökéletes engesztelés megvalósításához. Úgy gondolom, hogy ha üdvözítünk megitta volna ezt a mirhás bort, az engesztelés nem lett volna érvényes. Úgy rémlik nekem, hogy ha megitta volna ezt a mirhával kevert bort, nem szenvedhetett volna egész addig a fokig, ameddig feltétlenül szükséges volt. Mi úgy hiszük, hogy Krisztus a kereszten épp eleget szenvedett, és egy jótányival sem többet, mint ami szükséges volt az ő népének megváltásáért. Ha tehát e pohár elvett volna egy részecskét az ő szenvedéseiből, a váltságár nem lett volna teljesen megfizetve. És ha csak egy kicsi szemecskényét is elvett volna belőle, az engesztelés nem lett volna elégségesen kielégítő. Ha egy ember váltsága lefizetendő, azt mind le kell fizetni. Mert ha csak egy kis fityink is lefizetlenül marad, az ember nincs teljesen megváltva, és még nem teljesen szabad. Ha tehát e pohár kiürítése a legparányibb részt is elvont volna az üdvözítőnk által lefizetett szenvedés rettenetes árából, az engesztelés elégtelen lett volna, egy fok hiány. De épp egyetlen fokú engedetlenség, bármilyen kicsiny is az, elegendő lett volna ahhoz, hogy folytonos kétségbeesést okozzon. És ez épp elégséges lett volna ahhoz, hogy elzárja a menny kapuját minden hívő előtt. Az utolsó fillért is meg kellett fizetnie. A kélehetetlen igazságosság sohasem engedett, még csak egy fikarcnit sem követeléséből. Ez esetben sem akart semmit sem elnézni. Krisztusnak mindet meg kellett fizetnie. A mirhás borral telt kehely megakadályozta volna őt ebben. És ezért ő szenvedni akart, és végigmenni a szenvedés egész pályáján. Nem akart megállni, hanem mindent végig akart járni. Aztán azt állítom, hogy azért történt ez, hogy könyörülő főpappá lehessen. Mert valaki mondhatná, amikor mesterem meghalt, nem szenvedett elég sokat. Szenvedett valamennyit, de az a pohár meggátolta őt a szenvedésben. Én nem merem a boros poharat érinteni, legalábbis nem merem úgy használni, hogy szenvedéseimet enyhítsen vele. Tehát én többet kell szenvedjek, mint ő szenvedett, mert ő megitta azt a bort, amit nekem nem szabad meginnom. Ezért tehát mesterem bizonyára nem tud velem együtt érezni, ha én lelkismereti okokból a szenvedést úgy viselem, hogy nem fogadok el olyan enyhítőszert, mely egyesek szerint bűnös dolog. Nos, mondja a mester, sohasem mondhatsz ilyet. Ha enyhítőszer nélkül kell szenvedned, tudd meg, hogy én is így szenvedtem. De talán ezt mondod, ó, ha csak egy kis mirhát adnának, ami enyhíteni fájdalmamat, nagyon jó volna. Erre azt mondja az üdvözítő, nos, nekem felajánlották, és én nem akartam meginni, csak azért, hogy lásd, én mindazon vigasz, enyhítőszer, erősítőszer nélkül szenvedtem kínjaimat, amiről te azt gondolod, hogy téged képesíthetne azok elviselésére. Ó, áldott Jézus! Te mindenben megkísértettél hozzánk hasonlóan. Áldott legyen neved! E mirhás ital acéllemezt tett volna melledre, mely eltompított volna sok tüzes nyilat, és ezért eltoltad magadtól, hogy érző mellel szenvedhesse el minden támadást, és a nyílhegyét szívedben érezd. E mirhás ital erősen megacélozta volna érzelmeidet, el annyira, hogy nem szakadt volna meg szíved a gyötrődések alatt. Ezért nem akartál élni edző befolyásával, szíved keményítő hatásaival. Te, aki lehajoltál, hogy egy szegény, gyenge, erőtlen féreggé válj, mely féreg és nem férfiú, elhordozod a gyötrelmet, anélkül, hogy azt csökkensd, vagy megerősítsd saját tested annak könnyebb elviselésére. Ó, áldott főpap! Járuljatok hozzá ti, kik próbák és kísértések alatt szenvedtek. Menjetek hozzá és vessétek rá terheiteket. Ő képes elhordozni azokat. Viselt ő a tieteknél súlyosabb terheket már ezelőtt. Vessétek terheteket az Úrra, hisz az ő vállai elbírják azokat. És az ő vállai, melyek enyhítőszer nélkül viselték a próbát, képesek elviselni a ti próbáitokat is, még ha keservesen súlyosak is azok. Menj csak, és mondd el azokat mesterednek, és sosem fogod az együttérzés hiányát tapasztalni nála. 3. fejezet. És most mit tanulhatunk-e rövid tanítás alapján? Amikor Krisztusnak felajánlották-e poharat, ő nem akart azt elfogadni. Szeretteim, olykor hatalmatokban áll elmenekülni a Krisztusért vállalt szenvedések elől. És helyesen meg is tehetitek, ha elmenekülhettek anélkül, hogy sérelmet ejtsetek azon a küldetésen, melyen atyátok megbízott titeket. Mert amiképpen elküldte fiát a világba, úgy küldött titeket is a világba. Küldetésetek van, és vannak esetek, amikor egy enyhítőszer elfogadása, vagy egy veszedelemből való menekülés magasztos méltóságotok degradálását jelenteni, és sérelmet ejtene szolgálatotokban. És ezért vannak alkalmak, amikor el kell fordulnotok, még a vigasztalás poharától is. Ti is, és én is arra hivattunk el, hogy közösséget vállaljunk Krisztussal az ő szenvedéseiben. Talán munkahelyünk olyan helyre állít bennünket, ahol közösséget kell vállalnunk Krisztussal a gyalázat elszenvedésében. Újjal mutogatnak ránk, olykor gúnyosan elhúzzák a szájukat, vagy úgy, hogy megvetéssel képmutatónak, szentfazéknak neveznek. S belegondolsz, ha én mindezt elkerülhetném, szeretném elkerülni. Elkerülheted, és épp oly jól szolgálhatod mesteredet? Ha megteheted, úgy itt ki a mirhás poharat, és kerüld el a kellemetlenséget. De ha nem teheted, és világos, hogy kötelességed a helytállás, mert ott dicsőítheted mesteredet, úgy vesztedre teszed, ha helyzetet felcseréled egy könnyebbel, mely kevésbé hasznos. Ó, szól valaki, én istentelenek közt dolgozom, és bizonyságot kell tegyek köztük az igazságról. Vajon nem hagyhatom már el ezt a helyet? Úgy érzem, jó magvetést végzek ott, de a gúnyolódás, csupolódás részükről oly kemény, hogy úgy látom, a jó, amit teszek, folyton ellensúlyban áll a bajjal, amit szenvedek. Vigyázz, vigyázz, ne engedd, hogy a test győzön a lélek felett. Ez egyféle mirhás bor lehet a számodra, ha helyed elhagyod és elmész máshova. Fájdalmat eltávolítását jelenteni. Gondold meg alaposan, mielőtt megtennéd. Jól mérlegelj. Ha mestered tett téged oda, hogy az ő nevéért szenvedj, úgy ne jöjj le a keresztről, melyre felszegezett téged naponkénti keresztre feszítéssel, míg a rád mért szenvedést mind le nem róvod. És ne vedd el a menekülés mirhás poharát, míg el nem viseltél minden Krisztusért. Úgy emlékszem, Szent Polikárp volt az, aki, amikor a katonák jöttek, hogy börtönbe zárják, elmenekült. De amikor később rájött, hogy eljárásával elcsüggesztett egyes keresztényeket, és ezt gyávaságának tulajdították, a következő alkalommal, amikor megjelentek a katonák, és ismét lehetősége lett volna a menekülésre, ezt mondta, nem, hadd halljak meg. Vakmerőség lett volna részéről, ha az üldözők fogai közé fut első alkalommal, csak azért, hogy megöljék őt. De amikor látta, hogy mesterét jobban szolgálja halálával, mint életével, helytelen dolog lett volna részéről, ha ismét a mirhás pohárhoz nyúl, ha elmenekül, és nem vállalja a halált mesteréért. Ó testvéreim, úgy gondolom, számos szíverősítő van, amit a világ úgy szintén felkínál a keresztényeknek, melyekből neki egyáltalán nem kell innia, mert ha mestere azt kívánja tőle, hogy vállaljon közösséget vele az ő szenvedésében, úgy neki vállalnia kell a szenvedést mindaddig, míg mestere akarja. Talán egy szomorú lelkű férfi vagy nő vagy, magányban, egyedüllétben kell élned. Vannak bizonyos élvezetek, melyeket mások ártalmatlannak mondanak. Azt mondják, hogy neked valók, jót tesznek neked, és hívnak, hogy részt védj belőlük. Úgy gondolod, hát az én lehangolt állapotomban bizonnyal élhetek ezen dolgokkal. Ha boldog és örvendező volnék, nem lenne rájuk szüksége. Te hiszen az én atyám, ki mint atya, könyörülő az ő gyermekei iránt, megért engem. És ha élek is ezekkel a dolgokkal, csupán átmeneti vigaszként veszem igénybe. És úgy érzem, majd megszakad a szívem, ha nem veszem magamhoz egy kis időleges erősítőszert. Vigyázz, barátom, vigyázz! Ez az ital nem segít rajtad. Ha mestered nyújtja aranyserlegben a szövetség drága borának aranyserlegét, és erősítő ígéreteknek, a Krisztussal való édes közösségnek szíverősítő italát, azt itt ki mohón, minden habozás nélkül, idd meg és légy boldog, mert Isten mondta, adjátok az erősítő italt a tántorgónak, és ezt az erős italt adja ő neked, az üdvözítővel való közösség aranykelhébe. Idd meg és légy boldog, de ha emberek kínálják azt neked, alaposan mérlegeld, mielőtt innál belőle. Meg lehet, jogodban áll meginnod, nem lesz károdra. De úgy szintén meg lehet, hogy még egy olyan dolog is, mely mások számára ártatlan, ártalmas lehet a te számodra. Elkábíthat téged, eltompíthatja elmédet, s meggátulhat abban, hogy megtanuld mindazt, amire mestered tanítani akar elesett helyzetedben. Meggátulhat abban, hogy mindenütt megváltó nyomában haladj, ki azt kívánja, kövessük őt mindazon nehézségekben, melyeket kiszabott ránk, hogy ezek által közösségünk legyen vele az ő szenvedéseiben. Ezt az egyetlen leckét kívánom elétek tárni az alkalommal. Ha az Úr bevési lelkünkbe, hasznos lesz nekünk. Csak hadd mondjam, hányan vannak, akik megitták volna ezt a mirhás italt, ha felajánlották volna nekik. Megváltott hirtelen csapással elvette tőled szíved gyönyörűségét. Megfosztott téged attól, aki drága, igen közeli volt számodra. Mondd csak, keresztény testvérem, ha a mirhás poharat elét tették volna, s azt mondják neked, ha akarod, ez a kedves hozzátartozód még élhet. Ha felajánlották volna neked, hogy az elvesztett életed visszatarthatod, el tudtad volna erős szívvel mondani, ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. El tudtad volna tolni magadtól, ezt mondva, ó mesterem, ha e pohár nem távozhat el tőlem, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És ami még több, ha eltávozhat tőlem, ha nem is kell szenvednem, mégis, ha jobban dicsőíthetlek téged a szenvedés által, és ha az én szerelmesem elvesztése téged fog szolgálni, és a te akaratod, úgy hadd legyen meg. Visszautasítom a vigaszt, amikor a te dicsőséged útjában áll. Elvetem a kiváltságos kedvezést, ha az a te dicsőségeddel ütközik. Kész vagyok szenvedni. vigasztalásaidat nem keresem minden áron. Ha jobban dicsőíthetlek téged nélkülök, úgy vállalom a megfosztottságot. Vannak egyesek köztetek, akik gyászruhában vannak. Hadd tárjam elétek most, befejezésül, egy hívő ember nagyon szép gondolatát egy igehellyel kapcsolatban. Jézus mondja imájában, Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Tudjátok, miért halnak meg a jó emberek? Tudjátok, miért kell az igazaknak, az áldott hívő embereknek meghalniuk? Mondjam meg nektek, mi az, ami megöli őket. Krisztusnak ezen imája. Atyám, akarom, hogy ők én velem legyenek. Ez ragadja őket a földről a mennybe. Ők itt maradhatnának, ha Krisztus nem imádkozná őket a halálba. Valahányszor egy hívő felmegye földről a mennybe, ezt Krisztus ezen imája okozza. Nos, mondja ez a régi magyarázó, sokszor Krisztus és az övéi egymással ellenkeznek imáikban. Meghajtott téved imádságban, és azt mondod, Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, itt legyenek, ahol én vagyok. Krisztus is téved hajt, és így szól, Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, velem legyenek, ahol én vagyok. Így, amint látod, az egyik is, a másik is kapaszkodik belé, s tartani igyekszik. Nem lehet mindkét helyen. Szeretett rokonod nem lehet veled is, és Krisztusnál is egyszerre. Nos, milyen felelet lesz az imára? Tedd az imákat egymás mellé. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, velem legyenek, ahol én vagyok. És ott van megváltód is, kérve, hogy vele legyenek, ahol ő van. Nos, ha te rajtad állna, melyiket választanád? Ha a király leszállna trónjáról, és azt mondaná, itt van két esedező, kérésük egymással ellenkezik, nyilván mindkettőt nem tudom teljesíteni. Ó, biztos vagyok benne, még ha szívfájdalommal is felállnál térdedről, és ezt mondanád, Jézus, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Feladnád haldokló férjedért, beteg feleségedért, gyermekedért könyörgő imádat, ha tudatosulna benned a gondolat, hogy Krisztus épp az ellenkezőit kéri, Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, ahol én vagyok, ők is én velem legyenek. És most, ami drága megváltunk vacsorájához járulunk. Ó, segítsen a Mester igazi közösségre vele! Szegény bűnös lelkek, kik még nem ismeritek Krisztust, alig van egy percem, hogy hozzátok szóljak. De emlékezzetek, ez az elválasztás, ami itt köztetek és a gyülekezet között történik ma este, csak halvány képe annak a rettenetes elválasztásnak, mely köztetek és a gyülekezet közt történik azon a nagy napon. Egyesek közületek talán ott fennülnek és néznek le a szent cselekményre. Emlékezzetek, most nézhetitek itt, de nem lehettek szemlélői a mennyben, csak a szívetek újjá lesz Krisztus által, és megtisztultok az ő drága vérében. Amen.